Gyülekezet, Isten áldása legyen az ige hirdetésén és meghallásán itt és azok körében, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Mai napon több ige is állt előttünk. Én nem a kis bulletinen megjelölt ige szakaszról szeretnék beszélni, hanem az olvasmányok között megjelölt szakaszról, ez pedig a Tesszalonika beliekhez írott levél 4. részében a 13-tól a 18. versig terjedő szakasz. Ez az egyik mai olvasmányunk, és így hangzik: nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az ő eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Kedves testvérek, azért foglalkozott Pál is ezzel a kérdéssel, és azért vesszük elő mi is, mert ez a terület nagyon érzékenyen, ez a kérdés nagyon érzékenyen érint bennünket, és alkalmas arra, hogy bizonytalanságban, vagy ahogy az apostol mondja, tudatlanságban legyünk. Ha már tudatlanságról beszélünk, akkor kénytelenek vagyunk egy kicsit időzni amellett, hogy honnan is szerezzük mi az információinkat, honnan is haladjuk meg az úgynevezett tudatlanságot. Mit jelent tudni valamit, bizonyosan tudni? És azt mondhatjuk, hogy minden, amire rányílik a szemünk ebben a világban, az már valakinek a tapasztalata, vagy valakinek az ismerete. És azon kívül is a dolgoknak a lényegesen nagyobbik részéről csak sejtéseink vannak, elképzeléseink vannak, érintőlegesen tudhatunk valamit, vannak dolgok, amelyekről a mesék világából értesülünk, és az élet-halál kérdései is ide tartoznak. Mind a kettőről valamilyen tapasztalatunk van, de nem tudjuk megmondani, hogy honnan jövünk, és önmagunktól üzenet, kijelentés nélkül nem tudnánk megmondani, hogy hová megyünk. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy van olykor jobb dolog, mint itt ezen a földön lenni, és van, aki úgy ítéli meg, és ezért nem akarja az életét folytatni, mert bizonyos ismeretek hiányoznak, bizonyos tapasztalatok szintén hiányoznak az életéből, és legfőképpen az a segítség, amelyik olykor átemel bennünket a nagyon törékeny, nagyon veszélyes és sokszor nagyon nagy terheket jelentő földi életnek az akadályain és buktatóin. De azért beszélünk és gondolkodunk sok olyan kérdésről, amiről most csak áttételesen van valamilyen fajta tapasztalatunk, és ahogy az ige mondja, hit által közelítünk az ügyhöz, ami nem hiszékenységet jelent. Nem azt jelenti, hogy nekünk bármit el lehet adni egy kiszolgáltatott pillanatban, akkor, amikor túlságosan is sebzett a lelkünk, azért ne képzeljük, hogy ilyenek voltak az első keresztények. Mi itt most többségében nem zsidó keresztényekkel találkozunk a tesszalonikai gyülekezetben, hanem olyan keresztényekkel, akik mögött egy pogány múlt volt, pogány világ, hiedelemvilág, és abban is voltak üzenetek ezekkel a végső kérdésekkel kapcsolatban. Például ők is használták az alvás kifejezését, ezt a kifejezést, hogy az ember elalszik, de ott megszakadt valahogy a fonál. Azon nem tudtak tovább gondolkodni, aztán figyelték ők is azokat a jeleket, amelyekbe Isten beletitkolt sok mindent ezzel a nehéz problémával kapcsolatban, és azt mondták, hogy a természet meghal, és alszik télen, és aztán föléled, föltámad, fölkel. És ebből megpróbáltak következtetni arra a nagy-nagy dologra, hogy vajon kinek az uralma alatt van a teremtett világ, vajon az élő Isten, vagy az elmúlás felé, mindent az elmúlás felé terelő másik hatalom kezében, mert ugye a jó és a rossz külön vált ebben a gondolkodásmódban nagyon sok helyen, és nem kevés erővel kellett az apostoloknak, korábban a prófétáknak arról beszélni, hogy ez egy kézben van. Mindaz, amit életnek és mindaz, amit halálnak nevezünk, ez egy kézben van. Az Isten kezében van. Tőle reménykedünk vigasztalásban és tovább lépésben, és őt kérdezgetjük Jézus szavával, aki a kereszten ugyanazt kérdezte, amit mi is minden drámai pillanatban. Miért? Istenem, miért hagytál el engem? Istenem, miért engedted? Miért néz ki ezen a földön így a világ, hogy Isten megengedi átmenetileg a halálnak, az elmúlásnak, a vereségnek, a nagyon furcsa képzavar ez a vereségnek a győzelmét. És foglalkoztatta ezt a gyülekezetet is. Valószínűleg Timóteus, aki Pál üzenetét vitte ide, számolt be arról, hogy nagy bizonytalanság uralkodik itt a testvérek között, nem tudnak mit kezdeni egy fontos üzenettel, és ez az az üzenet volt, hogy küszöbön áll Jézusnak a visszajövetele. Parúziának nevezik idegen szóval, és ez pedig az ő kijelentésén alapult ez az ismeret, ez a várakozás és hit. Az Úr megígérte, hogy visszajön, és ahogy beszélt, az annyira aktuálisnak, annyira mostaninak tűnt, hogy meg voltak róla győződve az apostolok és maga Pál is, hogy ez a Jézus másodszori visszajövetele küszöbön áll. Azonban késett ez a pillanat, csak nem jött az Úr, és tapasztalatuk lett a hívő embereknek, hogy egymás után szemtanúk, akár Jézus közeli ismerői, gyülekezetek meghatározó, hűséges, példamutató tagjai elkezdtek egymás után ebből a földi életből kilépni, és az Úr csak nem jött vissza. Kívülvalók gúnyolódni kezdtek, és arról beszéltek, hogy hát hol van az ő visszajövetelének az ígérete. Aztán kidolgozták talán azt a szemléletet, ami ma is sokakban ott van, zsidó testvéreinkben is, hogy jobb várni, mint a beteljesedés részesévé lenni, hiszen a várakozás izgalma, ha fent tudjuk tartani, az gazdagabb, mint hogyha csak ugyan átélői lennénk az eljövetelnek. Én azért szeretném átélni a dolgot, nem csak várakozni szeretnék ebben, de nagyon kedvesen egy Schöps nevű német zsidó gondolkodó beszél erről, a két háború közötti zsidó-keresztény párbeszéd egyik jeles alakja volt, hogy a zsinagóga is és az eklézsia is várakozásban él, és mind a ketten a Messiás eljövetelére, illetve visszajövetelére várnak. És az egyik, a zsinagóga nem tudja, milyen lesz az eljövendő Messiás arca, az eklézsia nem tudja, milyen volt az eltávozott Jézus és jövetelét ígérő Jézus arca. Nagyon kedvesen azt mondta, hogy talán ez a két arc azonos. Nagyon szép gondolat, és azt gondolom, hogy ez így van, hogy az eljövendő, akire várunk, aki eljövetelét reméljük, és mindjárt körüljárjuk egy kicsit azt, hogy minek alapján merjük ezt remélni, Istennek az a küldötte, aki nekünk emberi nyelven és egy emberi történetben mutatta meg, hogy igen, az Isten köztünk van, Immanuel, velünk az Isten, velünk van életünkben és halálunkban. Ha tűzön mész át, ha vizen mész át, veled vagyunk. Olyan kedvesen mondták a holokausztban szenvedő és onnan visszajött testvéreink is, hogy sokuknak volt ilyen élményük, hogy Isten ott van velük, ott van ebben a nagy próbatételben, és kit itt tart, kit átvisz a halálon, nem veszi át a történelemben az emberektől a szerepet, de nem engedi át azt a semmihez nem hasonlítható kapcsolatot sem, amit az ő jelenléte ad mindannyiunk életében. Velünk van, életünkben és halálunkban egyaránt. Természetes, hogy ezen a földön, ennek a földi életnek a képei között a bánkódás és a reménység szavak kulcsszavakká lesznek. Nem akarom, mondja Pál, azért beszélünk most erről a kérdésről, hogy bizonytalanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, és ne úgy bánkódjatok, mint azok, akiknek nincsen reménységük. Vagyis nem azt mondja, hogy ne bánkódjatok, ilyet nem lehet kérni. Az ember letagadhatja a bánatát, elrejtheti derűs arc mögé, és csak Isten tudja, ő és esetleg érzékenyebb emberek, hogy a lélek mélyén, a szívnek a mélyén begyógyítatlan sebek vannak, és nem is ad mindenre gyógyulást és választ. Az a készlet, ami itt ezen a földön a rendelkezésünkre áll. Tehát bánkódjatok, nem baj, ha bánkódtok, csak ne úgy, mint akiknek nincsen reménységük. És ezt akarja itt Pál most a gyülekezet szívére helyezni, ezért fejezi be ezt a gondolatsort azzal, ami a 18. versben olvasható, annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Mi az, amire alapítva meri a bánkódókat reménységben tartani az apostol? Esetleg, hogyha ezt az édes kis unokámat valaki hátra vinni, hogy hátul játszon a mécsesekkel, akkor talán vissza tudom nyerni a gyülekezet figyelmét, mert tudom, hogy ő egyébként érdekesen és szórakoztatóbb látvány, de hát ha hátul is. De nyugodtan vigyétek hátra a mécseseket. Azt mondja Pál egyrészt, hogy a kulcskérdés a Jézusban való hit, és pedig az a tapasztalat, amin Jézus átment. Itt kanyarodok vissza, amiről ígértem, hogy beszélünk majd, hogy ez egész teológia, mi ezt meg szoktuk vallani, az előttünk jártak tapasztalataira, a nekik adott kijelentésre, az ő igazmondó üzenetükre épül. Tehát nem most találjuk ki, hogy hogyan lehet Istent megközelíteni, hanem nem véletlenül hivatkozik az ige az apostolokra, mint alapra, vagy mint tartóoszlopokra, hiszen ők azok, akik személyesen találkoztak az Úrral. Ők azok, akik állítják, hogy az üres sírban különleges élményben volt részük, és azután is mi ebből is kiindulva, és erre az üzenetre ráhangolódva lélekben éljük át azt, hogy az Úr él, és itt van köztünk. Nem feltétlenül szükséges ehhez látomásokban részesülnünk, mert azok is megcsalhatnak bennünket. Tudatmódosító szerek hatására lehetnek látomásaink, és ugyanígy mondhatja valaki, hogy de hát kérem, ezek nem valóságos dolgok, álmok, látomások, olyan fajta áltapasztalatok, amik mögött nincs megfogható valóság. Itt vagyunk az apostolok bizonyságtételénél, akik látták a szenvedő Jézust, és látták a meghalt Jézust, ahogy a hitvallás részletezi, hogy hiszem azt, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Tehát ilyen részletekbe menően rögzíti a hitvallás azt, hogy mi történt Jézussal, de az is benne van a hitvallásban, hogy feltámadott. Nincs ilyen konkrét tapasztalatunk nekünk, és természetesen mondhatunk ilyet, hogy ez lehetetlen, mert mi nem tapasztaltuk meg. De annyi minden van, amit mi nem tapasztaltunk meg, és mégis létezik a hitnek a birodalmában, sőt, létezik a fantáziának a birodalmában. Nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy elhangozzék. A bölcs ókori filozófus is azt mondta, hogy ami
amire szomjazunk, ami után vágyakozunk, az bizonyára létezik, hiszen nem volna szomjúság és igény a szívünkben, és Isten a látható és számunkra elrejtett láthatatlan világ eszközeivel egyaránt üzeni azt, hogy ő van, ő nem kapta az életét, és ugyanígy a szeretete is örökké való, mennyire szeretem Jeremiástól fölidézni mindig búcsú alkalmával ezt az igét, hogy örökké való szeretettel szerettelek én, ezért fontalak, öleltelek magamhoz hűségesen az élet és halál minden pillanatában. Az örökké való szeretet nem egy költői fogás. Nem arról van szó, amit gondolnak sokan az esküvő alkalmával, hogy ez örökké tartó, a halált is túlélő kapcsolat nem éli igazán túl, bár aki itt marad, az nem tud szabadulni az érzéstől, és ez így rendben van, és ez is azt üzeni, hogy a szerelem is valaminő módon túlnyúlik a fizikai elmúlásnak a határain, hát még akkor mennyivel túlmúlik Istennek a szeretete, aki nem érzelmekben, hanem a valóságban működik, és aki számára létforma az itt eltöltött idő, és másfajta létforma az, ami nem testi, nem fizikai valóban játszódik le. De azt mondja Pál, itt van előttünk egy mintas. Ez volt az első keresztények nagy bizonyságtétele és üzenete, hogy igen, amire eddig is gondoltunk, igen, amit Jób, akitől idéztük ezeket a költői szépségű komor mondatokat az imádság előtt, nem véletlenül mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én korom felett megáll. Istennek nincs szüksége a teljes alakra, nincs szüksége a biológiailag élő szervezetre ahhoz, hogy az életet tovább vigye. Az ő titka, hogy a porban, az adott porban hogyan rejti el az életnek a megbonthatatlan és elvehetetlen üzenetét és hatalmát. De mégsem az a döntő dolog, hogy mi is játszódik le fizikailag az emberben. Azt mondja az apostol, hogy ha hiszünk ebben a Jézusban, aki látványosan lépte át a számukra meghaladhatatlannak tűnő határokat, akkor így gondoljuk végig ezt az ügyet, hogy létezik ilyen, hogy Jézusban, Krisztusban meghalni. Boldogok, akik az Úrban halnak meg. Tegnap a keresztség alkalmával is erről beszélgettünk többek között, hogy én nem az Úr nevében, mindegy, az Úr képviselője, szolgáltatom ki a keresztségnek a szentségét, hanem amit teszek, az az Úr nevére, nevébe való bekeresztelés. Az Úrban lenni, ezt jelenti kereszténynek, Krisztusban lenni, ezt jelenti kereszténynek lenni. Ő az, aki, ha bele vagyok oltva, mint a szőlő veszi a szőlőtőbe, akkor teremhetek gyümölcsöt, akkor lehetek az élet részese. Így gondolták a nem zsidó keresztények is részben, hogy a választott néphez, a zsidó néphez, a zsidó Jézusba beoltva lehetnek befogadott részei ugyanennek a közösségnek. Ő kapcsol a kiválasztó Isten akarata szerint bennünket oda, ugyanahoz a testhez, de nem csak ez történik, hogy Jézusba betagozódva leszünk a Krisztus által a választott nép, az Isten elgondolása szerint a választott nép része, hanem minden, ami ő benne történik, az a garancia, ami számunkra. Ezért beszél többek közt az ige éppen a keresztség kapcsán arról, hogy ő olyan nekünk, mint a Noé bárkája. A keresztség milyen? Aki benne van a bárkában, nem a vízben, és olyan jó, hogy elterelődik a víz mennyiségéről, a keresztség formájáról a kérdés. Nem az a nagy kérdés, hogy háromszor történt-e az alámerítés, közben elengedték-e azt, akit alámerítenek, hogy mindenütt érje a víz, mert éppenséggel aki benne volt a Noé bárkájában, az nem érte a víz. És pontosan erről van szó, hogy én Krisztusba bele rejtve merülök az Isten ítéletének tengerébe is. Nem engem ér a támadás, hanem ő fogta ezt fel. És ugyanígy merülök bele a halálba, ez a Krisztussal együtt meghaltam, vele együtt temettettem el, ő benne. Ő ment elől, őt érte mindaz, ami engem megsemmisített volna. És így van reménységem, hogy vele együtt támadhatok fel Isten akarata szerint. Nem az a kérdés, hogy miért nem lehet saját jogon feltámadni, ami büszke énünk persze felteszi ezeket a kérdéseket. Az okos ember nem ezt firtatja, hanem örömmel mond áment Istennek erre a kegyelmi tervére, hogy a Jézus által, ő benne, ő általa, az én számomra is lehetséges a feltámadás és az élet. Itt van ez a kifejezés, hogy az Isten előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. Az Isten előhozza. Azért, mert én nem tudom elképzelni. Azért, mert én nem tudom megvalósítani. Azért, mert az én kezem megvan e tekintetben kötve. Ez nem azt jelenti, hogy a dolog megoldhatatlan, mert az Isten előhozza azokat a Jézus által ővele együtt. Lépjünk tovább. Azt olvassuk itt, hogy az Úr szavával mondjuk néktek. Ez az igének a súlyáról szól. Ugye megszoktuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol az adott szó sem számít. Rögtön elkezdünk gyanakodni, hogyha valaki nagyon bizonygat valamit. E tapasztalat alapján mondja az ige, hogy legyen a szavatok úgy, nem, mi ezen felül van, az ördögtől van, nem kell esküdözni, mert rögtön mindenki gyanakodni kezd. Ha már Isten nevét is bele kell a dologba keverni, akkor valószínűleg nem mondunk igazat, csak az ő tekintélyével próbáljuk hazugságunkat és csalásunkat megerősíteni. Az Úr szavával mondjuk, és igen, lehet, hogy nincs tekintélye a szónak, de az isteni kijelentés más. Mik az Úr szavait? Jézusra gondol elsősorban Pál, és a János evangéliuma ide vonatkozó részei lehetnek azok, amelyekre ő is utal. Jézus azt mondja a 14. rész 18. versében, nem hagylak titeket árvákul. Eljövök hozzátok. Vagy mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek, és aztán ismét eljövök. Igen, ez az Úrra való várakozás ezen alapszik, hogy az Úr megígérte, ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kérdés, hogy tudunk-e hinni nem az ingadozó tapasztalatainknak, nem a rossz átéléseinknek, ennek alapján előítéleteink visszatartanak bennünket attól, hogy igazat adjunk bárminek. Tudunk-e hinni az igazmondó Istennek? Nem is az a nagy kérdés soha a Biblia alapján, hogy tudunk-e hinni Isten létében, hogy föl tudjuk-e dolgozni ezt a filozófiai problémát. A Biblia sokkal többet foglalkozik azzal, hogy miért nem hiszünk az igazmondó Istennek, hogy miért van bennünk rossz hiszeműség, miért képzeljük azt, hogy az az Isten, aki elindította az életet, nagyobb örömét leli az elmúlásban, a halálban, mint abban, hogy vele együtt legyünk. Így, ahogy itt az apostol is erről bizonyságot tesz, hiszen tárgyaink elvesztése is oly mértékben fáj, nem tudunk sokszor lemondani róla. Emlékszem még máig, hogy nagyon kedveltem egy pici kis táskát óvodás koromban, még abban rakott valami kis uzonát, meglepetést az édesanyám is. Édesapám, hát lassan már 60 évvel ezelőtti történet, ez nem sokára vitt a bicikli minket, és elvesztettem ezt a valahogy leesett, nem vettük észre. És sok hosszú-hosszú időn át nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól, filléres kis érték lehetett. Hányszor veszítünk el így tárgyakat, és veszítünk el ennél fontosabbat, embereket is. Kétségbe vagyunk esve, és azt gondoljuk, hogy minden e felé megy. Az Isten sem tudja, vagy nem akarja megtartani ezeket az értékeket, és ebben nagyon hiszünk. Itt nagyon nehéz megingatni bennünket, és azt mondani, de hát hogy gondolhatod ezt? Miért nem nézed máshonnan azt a váltást, amiről megint csak Pál, a kiváló teológus, filozófus azt mondja, hogy szükség, hogy ez a romlandó, romolhatatlanságba öltözzék, és ez nem megy másként, mint azon a kémiai, biológiai, emberi próbán is áthaladva, aminek a végén létrejön valami, vagy nyilvánvalóvá lesz valami, aminek nem árthatnak ennek a földnek a fizikai törvényei, mert Isten mindezek felett áll. És oda szerencse, hogy a fizikába is, a biológiába is beengedett bennünket. A földi történet is oly gyönyörűséges és oly szép. Nem tudunk bízni benne, hogy a folytatás szebb lesz, igazabb és tisztább lesz, és ezért úgy vagyunk, mint a Tesszalonika beli gyülekezet. De Pál azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek, nyissatok az igazmondó Isten felé. Ne a félig meddig megtapasztalt félelmes tapasztalataitokra építsetek, hanem az Úr szavára, amely ott van előttünk. Az igazmondó Isten nem hiteget, nem emberek találták ki a vigasztalást, ami számunkra, hanem ott van zsigereinkben is a vágy arra, hogy ne a halál, hanem az élet diadalmaskodjék. És aztán mond néhány dolgot, amit hát a maga helyén és értékén kell kezelnünk, hogy mi is történik majd abban a pillanatban, amikor a történelmet megállítva, megszakítva, befejezve az Úr visszajön, és itt ítéletet tart. Mi lesz azokkal, akik már elmentek, akik éppen itt vannak, azok is elváltoznak, egy másik bibliai szakasz szerint, hogy az Úrhoz hasonuljanak ebben a kikeszthetetlenségükben és a feltámadott Jézus valósága szerint, de hogy nem maradnak le azok sem, akik átmentek már valamilyen fajta földi folyamaton, ami a test és a lélek valamilyen fajta különválásáról szól, hanem Isten egy bizonyos rend szerint visszaadja, rögzíti az életet, nem úgy nagy általánosságban, arctalanul, hanem ahogy a teremtett világban, a kertészetben is, minden magnak a maga testét, ezt a korintusi levél mondja, ez az, ami miatt nem vagyunk a reinkarnáció pártján, mert minden magnak a maga testét, más testek, ezek hangsúlyozza Pál a korintusi első levélben a feltámadásról szóló ige szakaszban. Nem véletlenül más a teremtés minden apró részlete, még egyetlen egy fajtán belül is. Mindenkinek a maga kódja, a maga színe szerint ad az Isten örök életet. Van, aki ott akkor elragadtatik, és van, aki követi, így mondja az apostol, de hát nem tudjuk mi itt ezen a földön máshogy elképzelni, hogy elragadtatunk a levegőbe. Ez csak azt akarja aláhúzni, azt akarja hangsúlyozni, hogy valahogy elszakadunk a földnek mindenfajta lefelé húzó valóságnak tekintett, és mégis átmeneti üzenetétől. Minden, ami itt mulandó, mert mindenhez ez van kötve. A nap lemegy, nem csak följön, de lemegy, a falevelek lehullanak, az eszközök elromlanak, elkorhadnak, de egyszer csak elszakadunk mindattól, ami a földre jellemző, legyen az elmúlás vagy könyv, és nem mond többet a kíváncsian várt folytatásról, mint hogy mindenkor az Úrral leszünk. Használja ezt a kifejezést, hogy most tükör által homályosan látunk. Ismeri azt az állapotot, sőt Jézus is ismeri, mint mondtam, hogy Isten elhagy. Nem tudjuk jól értelmezni ezt a kifejezést sem. Én Istenem, miért hagytál el? De van ilyen érzetünk. És abban, hogy mindenkor az Úrral leszünk, benne foglaltatik minden, amire most vágyunk. Hogy ne szakítson el minket semmi az értéktől, az élettől, attól, amiben itt boldogságot leltünk. És ebben beletartozik, hogy egymástól. Hogy amit itt átmentünk és veszteségként könyveltük el, az ne gyötörjön bennünket. És itt nem arról van szó, hogy a hittel könnyebb elviselni az élet nagy nehézségeit. Mindig mosolygok azon, amikor ilyeneket mondanak, hogy ti hívők jobban el tudjátok viselni a halált, a veszteségeket, mert elképzeltek valami, ami, ha nem is szokták kimondani, benne van a kijelentéseikben, ami úgy sincs, de legalább jól becsapjátok magatokat. Mindig mondom, hogy nem, nekünk ugyanúgy fáj. Mi ugyanúgy rendelkezünk nem hívési kísérletésekkel is, mert hiszen nem a tapasztalatok világában, vagy nem úgy tapasztalunk, nem a tapasztalatok világában mozgunk. Ha szabad viszont tapasztalatnak nevezni azt a jó hiszeműséget is, hogy nem a halál Istenben, hanem az élő Istenben hiszünk, aki uralja nem csak az életet, hanem a halált is. Tőle igen, róla igen, az ő megelevenedő szava, igéje által igen, vannak belső tapasztalataink, és így belemerjük hajtani az arcunkat, akkor is, hogyha ez egy könnyes arc az Isten kezébe, mert ő megvigasztal, és nem arról beszél, hogy ne vegyük olyan nagyon komolyan azt a bánatot és terhet, amiben vagyunk, hanem, hogy nézzünk túl rajta, lássuk nagyobb összefüggésben. Kányádi Sándor Rilke fordításában, illetve egyik versében, amiben beledolgozza egyik Rilke fordítását is. És erről beszél, hogy minden lehull, de van valaki, ki minden lehullást a tenyerében tart. Igen, ezt akarja az apostol, hogy vigasztaljuk egymást ezekkel a beszédekkel. Minden lehullást a tenyerében tart. Benne kezdődött, és benne érjen véget földi életünk, és kezdődjék, vagy folytatódjék az az élet, amit örök életnek nevezünk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, az Úr szavával, a Te szavaddal közelítünk ehhez a nehéz kérdéshez. Megterhel bennünket szeretteink betegsége, megterhelnek minket a bennünk jelentkező jelzések, minden, ami az elmúlásra emlékeztet, és még nehezebb, hogyha valamilyen tragédia hátélői is lehetünk, és azt hiszük, hogy itt a vég, és azt hiszük, hogy Te is ellenség vagy, aki nem mentesz meg, nem tartasz meg, és nem adsz nekünk kiutat ezekből a csapdákból. De köszönjük, igazmondó Isten, hogy Te nem csupán ennek a már-már véletlenszerű földi
életnek az időszakára tervezted el a mi sorsunkat, hanem ezt a törékeny időt beillesztetted a végtelenbe, és hogy benned élhetjük át és veled mindennek a küzdelemnek a nehézségeit. És nem csupán erre terjed ki a te napot, vagy a te erőt, hogy úgy, ahogy átéljük, megússzuk napjainkat, hanem sokkal többet gondoltál rólunk, mi hiszünk neked. És így is köszönjük ezt az életet és tapasztalatainkat, és húzgon imádkozunk hozzád vigasztalásért és erőért, különösen is akiket most a közelben érintett a te kezed, adj nekik vigasztalást és reménységet mindannyiunknak, és a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A helyünket elfoglalva a 136. dicséretet énekeljük, ennek az utolsó versében. Thank you.